Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 31-ével távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatója, aki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára 2022. novembere óta töltötte be a tisztséget, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A társaság középtávú átalakításának első szakasza sikeresen lezárult, új vezetésre van szükség, állapította meg a NGM közleménye, hozzátéve, Nagy Márton tárcavezető megköszönte Balczó Barnabás eredményes és elkötelezett munkáját, és új szakmai kihívásaihoz további sikereket kívánt. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél-Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közleményben emlékeztettek, a változás oka az, hogy megsérült egy vízcső Budán az Irinyi József utcánál a villamosvágányok alatt. A javításhoz korlátozni kell a nagykörúti villamosok közlekedését a dél-budai szakaszon. Már több mint 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be a kormány szóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve Vitályos Eszter arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon, és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 óra és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győröt, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítőpont nyílt Dunakeszin. A jövő években Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Új korszak a kistelepülések postapartnerségeinél, ami a helyi kisvállalkozásoknak is nagy lehetőség, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kistelepülések postai szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Magyar Posta partneri programot működtet, amelyben helyi vállalkozások vállalhatják postai feladatok ellátását, saját tevékenységüket kiegészítve. A program lehetőséget teremt arra, hogy a települések lakói továbbra is helyben érhessék el a postai szolgáltatásokat. A szolgáltatás segítése érdekében az SZJA törvény 2025. január 1-én hatályba lépő módosítása kedvezőbb adózási feltételeket teremt az egyéni vállalkozóként működő postapartnerek számára. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzvara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. December 30-án reggel munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Pilinszky Jánostól származik, és így hangzik: a szeretet önmagunk meghaladása a másik ember érdekében. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Csóri Sándor a Faparázs a Hóra kivilágít című költeményét a szerző előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben részletet hallanak Horváth István Sándor a Szívem első gondolata című könyvéből, felolvassa Varga Ildikó. 7 órától kapcsoljuk az egri bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Isten szolgája Hám János életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas ébredést kívánok minden kedves hallgatónak.
Döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé mikor és hogyan parkol. Ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó. Összefogva, összeszokva, együtt majd, mindig az úton. Szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom, tőle, sodródhatunk az árra. Olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugi, mi biztos maradunk végig. Otthon valaki vár, de még nyitva a bár. Úgyhogy mi biztos maradunk végig.
Jöhet egy jég, dupla valamivel, zsebemben a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazatipel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkon összeütött
égtek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek a csajoknak nyomták a dudát. Tűzölt hatnat hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a bölcsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek. Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt sietős sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs csak tévét. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugodj, mi biztos maradunk végig.
Összes régit, üres lett lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit.
Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugodj, mi biztos maradunk végig.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgetünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hazánkban először végeztek gyermeken petefészek fagyasztást, tárolást. Ez ugye újdonságnak számít, és szerintem a hallgatók közül is nagyon sokaknak kikerekedik a szeme ennek hallatán, hogy eleve itt tart már az orvostudomány, hogy ilyeneket lehet csinálni. Miért van erre szükség a gyermekeknél?
Hát jó pár évtizeddel ezelőtt az volt a kérdés, hogy egyáltalán meggyógyulhatnak-e ezek a gyerekek hosszú távon, és miután most már a nagy többségük meggyógyul a daganatos meg leukémiás betegségükből, hát egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a kezelés közben is mennyi mellékhatás van, és végképp hosszú távon milyen mellékhatásai vannak a kezelésnek, és mennyire lehet teljes életet élni, és hát akkor előjönnek ezek a sokadik kérdések is, és hogyha 20 év múlva gyermeket szeretne, akkor lehet-e.
Vannak-e feltételei ennek az eljárásnak? Kik alkalmasak közülük erre az eljárásra?
Hát vannak feltételei, jó épp petefészekkel hozzá, amit ki tudunk venni. Tehát fontos, hogy bizonyos kezelések előtt történjen ez az eljárás, hogyha petefészek károsító kezeléseket kap a gyermek, akkor nem érdemes utána elvégezni ezt. Csak olyan gyerekeknél akarjuk ezt elvégezni, akiknél tényleg gyógyító szándékkal kezelünk onkológiai betegséget. Ez az eseteknek a nagyon-nagyon nagy többsége, de azért nagy ritkán van olyan, hogy tudjuk, hogy nem tudjuk meggyógyítani a beteget, és akkor nincs értelme ennek az eljárásnak. És hát feltétele a családnak a beleegyezése.
Milyen károsító kezeléseket említett, melyek ezek?
Kemoterápia és sugárterápia. Van tapasztalat, hogy melyik kemoterápiaszerek károsítják a betes sejteket jobban, és hogy hozzávetőleg milyen dózisok azok, amik tényleg bajt csinálnak, ilyen bajt nagyobb eséllyel. és a sugárkezelésből pedig hát természetesen a petefészek régiókat érő sugárkezelés. És akkor tulajdonképpen a csontvelő átültetésnél is ez a probléma, hogy annak a bevezető kezelése, vagy sugárkezelés, vagy kemoterápia, vagy kombináltan, hát ezek a kezelések.
Milyen korú gyermekekről beszélhetünk ebben az esetben? Kiknél lehet már ezt elvégezni?
Hát tényleg 0 és 18 éves kor között. 18 éves kor fölött ez egy már nem engedély, külön engedélyköteles, hanem egy rutin eljárás, de 18 éves kor alatt még nem, és akkor ezért nagy dolog, hogy kaptunk erre a hatóságoktól engedélyt, és elindulhatott egy ilyen program, de akár csecsemőknél is el lehet végezni ezt.
Azok a betegek, akiknél ezt már elvégezték, milyen kilátásokkal vannak a későbbi gyermekvállalásra?
Ezt azért már egy-két évtizede végzik nálunk fejlettebb országokban ezt a beavatkozást, és gyermekeknél is, és már van több tíz olyan gyermek, aki így született, tehát gyermekonkológiai betegből eltávolított petefészek, és a visszaültetése is úgy fogant, kihordott gyermek. Nagy számok és statisztikák inkább felnőttekből vannak, tehát fiatal felnőtt nők petefészke és annak a visszaültetése, és most ott tartanak, hogy egy ilyen 30-40%-os sikerráta van. Tehát, hogy a visszaültetések után a bő harmada vagy harmadában lesz a siker olyan szinten, hogy tényleg megszületett gyermek ebben a beavatkozás sorozatból tulajdonképpen.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgettünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről volt szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc északi és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt, szintén az M30-ason a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták, a forgalom a szemközti oldalon irányonként egyet sávon haladhat. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműépítés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ködös, szürke időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé perhes, ködös a reggel, és napközben is többfelé marad a nyírkos szürke idő. A Dunántúlon azért lesznek naposabb tájaink is, szitálás, ónos szitálás, esetleg hószálingozás helyenként kialakulhat, de számottevő csapadék nem várható. Reggel általában -7 és -1 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, de a magasabb hegyeinkben enyhébb lesz az idő. Kora délután a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A magasabb hegyeinkben akár 10-12 fok is lehet, miközben a tartósan nyírkos, borongós ország részekben csak mínusz 2 és plusz 4 fok között alakulnak a maximumok. Holnap sokfelé felhős, borongós, tartósan peres, ködös időben lesz részünk, csupán helyenként nyugaton, észak-nyugaton és a magasabb hegyeinkben süthet ki hosszabb időre a nap. Legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő helyenként, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legtöbb helyen fagyos lesz a reggel, a legmagasabb hőmérséklet az ország nagy részén mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, csak a naposabb tájakon mérhetünk 5 fok feletti csúcsértékeket. Az új év első napja is sokfelé indul, peresen, ködösen, de napközben az egyre több felé megélénkülő, néhol megerősödő nyugati-délnyugati szélnek köszönhetően már sokfelé feloszlik a köd, és egyre több felé süthet ki a nap, de a szélcsendesebb tájakon még borongós, peres maradhat az idő. Kezdetben helyenként szitálás, ónos szitálás még előfordulhat, de számottevő csapadék ezen a napon sem várható. Reggel mínusz 7 és 0 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd kora délután a naposabb tájakon 6-11, máshol 0-5 fokra van kilátás. Csütörtökön naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, de egy hideg front hatására helyenként északon délután este már kisebb eső sem kizárt. Az élénkerős, néhol viharos délnyugati-nyugati szélben napközben 4-12 fokot mutatnak a hőmérők. Pénteken már több tájegységünkön kialakulhat eső, helyenként északon akár havas eső, kisebb havazás is. Többfelé szeles időben lesz részünk, napközben az ország északi felén 1-5, a déli felén pedig 6-13 fokra van kilátás. Orvos meteorológia: ma egy nagyon gyenge hidegfront érinti hazánkat, emiatt csak a legérzékenyebbek körében fordulhat elő fejfájás, melyet a Dunántúl északi felén helyenként megélénkülő szél átmenetileg tovább fokozhat. Ugyanakkor a fagyos nyírkos időben kopásos jellegű ízületi problémák, valamint görcsös panaszok továbbra is jelentkezhetnek, emellett a szürke borongós idő lehangoltságot, keftelenséget okozhat. A tartósan peres, ködös tájakon élők körében felerősödhetnek a légzőszervi panaszok is. A naposabb tájakon élők hangulata, közérzete viszont javulhat, az itt élőknek érdemes lesz egy sétát tenni a szabadban. Öltözzünk melegen, rétegesen, ugyanis nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiség folyadék bevitelérről sem. Közlekedés meteorológia: ma sokfelé peres, ködös a reggel, és napközben is többfelé marad a nyírkos, szürke idő, így az érintett tájakon jelentősen romolnak a látási viszonyok, helyenként akár 100 méter alá is lecsökkenhet a látótávolság. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de a peres, ködös tájakon szitálás, ónos szitálás, esetleg ószálingozás kialakulhat. Emiatt nedves, vizes, csúszós, néhol síkos, jeges útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Kedves hallgatóink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
A faparázs a hóra kivilágít. Itt rekedtem megint a patkós völgyben. Körül sáncolt a hó, s nem látok embert napok óta. Csak varjuk ólálkodnak faházam körül, s az éjszakánként halucináló róka. Amire vágytam, a tél most megadja. Magam lehetek végre, és bámulhatom hosszan az erdőt, a hegyet, a semmi csontozatát, vagy megrepett körmöm vízfényét fönt az ónos égen. Nagy fehér csontok úsznak a Dunán is, nézhetem őket, akárha mozgó képen. S ó régiek, rég voltak eleim, váratlanul tisajdultok meg bennem a hótól roskadó diófa alatt, mintha vadhattyú csordát hajszolna felétek egy farkas, hordja rátok a szél, hordja a havat, a kutba is, az ablakba is hordja, az utakra is, szemetek elé, a favágítón kísértett lepelben fát vág a vihar, gyors felszéje csattog, és fehér forgács röpköd ég felé, és búg a kémény a kazlak sziszegnek, az istállóban ló nyerít föl nyersen, ráspolyos hangja belétek hasít, rátok szakad, hogy se újság, se Isten nem juthat át a havon tavaszig, de én átjutok, át az időn is, a világos kék gerendák alatt, a csizmakapca gőzben ott leszek, arany kukoricát és csöves szegénységet morzsolgatok majd együtt veletek. A vendégetek, fiatok leszek, vagy csupán a jövő szökevénye, szabad lidérc, ki bort kér borotokból, s a szátokról meg világot les el. Sült almátok az édeninél jobb volt, ízén az ember holtig kitelel. Szakadhat nagy hó, tonnás égi férc, beállítok hozzátok éjszakáig, faparazsatok fénye a hóra kivilágít.
Csóri Sándor a Faparázs a Hóra kivilágít című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költőíró politikus Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába, itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, a különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke, 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herter díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után hunyt el 2016-ban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. mikrofonnál Vértesajai László. Szent Család vasárnapi adásunk témái: a családok a remény forrásai. Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága elnökének 2024. évi körlevele. Jézus szüleinek jeruzsálemi zarándoklata. Csajgó Balázs atya szentévi emlékedése Szent Család vasárnapjára. A családok a remény forrásai. Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Családügyi Bizottsága elnökének 2024. évi körlevele. Kedves magyar családok! A 2025-ös év rendkívüli esztendőnek ígérkezik az életünkben, mert jubileumi szent év lesz. Ferenc pápa a szentévi előkészületekre író leverében ezt mondja: a szent év mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében. Amióta 8. Bonifác 1300-ban bevezette az első szentévet 100 éves ismétlődéssel, amely aztán a bibliai mintára 50 évessé vált, majd 25 évenként ismétlődéssel állandósult, Isten hívő szent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, amelyet a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez. A szent év Isten hívő népén, mint nagy családon belül kegyelmi ajándék a családok számára is, hiszen a szent év a szeretetteljes visszatekintésen túl elsősorban a megújulásról, az újbóli megtérésről, az újrakezdés lehetőségéről szól. Tekintsünk úgy a szent évre, mint amely lehetőséget nyújt a családok számára a kegyelmi újratervezésre. Ez az újrakezdés a bűnbocsánatnak és Isten irgalmának a megélését is jelenti. Lehetőség kapcsolataink rendezésére megbocsátani azoknak, akikkel konfliktusban vagyunk. Lehetőség arra, hogy megbocsássunk önmagunknak, és leginkább lehetőség arra, hogy Isten bocsásson meg mindnyájunknak, amiért nem fogadtuk be az ő szeretetét. Kérjük Isten hozzánk lehajló irgalmas szeretetét mindezekhez. Családreferens püspökként fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazás ért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazásra vezető helyzetek, és teljes mértékig azonosulva a Szentatya által meghirdetett zéró tolerancia elvével a prevenciót szem előtt tartva folytatjuk a már megkezdett munkát. Hiszem, hogy ezekben a hitet próbáló helyzetekben is szól hozzánk Jézus. Ő az, aki meggyógyítja a sebeket. Imádkozom minden katolikus családért, hogy hitüket elneveszítsék, és az őket ért sebeket fel tudják dolgozni. Bízom benne, hogy lesznek a környezetünkben olyanok is, akik ezeket a sebeket segítenek bekötözni, akik megértést, vigaszt jelentenek számukra. Egyben kérem Isten irgalmát. Ferenc pápa szavait teszem mindnyájunk szívére: a megbocsátás a múltat nem változtatja meg, a történteket nem módosíthatja, de lehetővé teszi a jövő megváltoztatását azt, hogy másként, harag, gyűlölködés és bosszúvágy nélkül éljünk. A közelgő jubileum nagyban hozzájárult a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, mondja a Szentatya. A szent év a megújulás reményét hordozza magában a családok számára is. Megújíthatjuk házastársi kapcsolatunkat, gyermeknevelési attitűdjeinket, kapcsolatainkat idős hozzátartozóinkkal. Az előttünk álló szent év vezérgondolata a remény, amelyhez a pápa a remény zarándokai mottót választotta. A 2025. évi jubileumra kiadott, fentebb már hivatkozott bullájának pedig ezt a címet adta: a remény nem csal meg. De mi is a remény? A remény általános értelemben valami jónak az akarása, amelynek elérése nem csak tőlünk függ, szeretném birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni. A keresztény ember számára remény egy erény, amely alkalmassá teszi akaratunkat arra, hogy megtegyük mindent, ami üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk Isten segítségét, amellyel majd eljutunk természet fölötti végső célunkhoz, és színről színre látjuk Istent. Égve kell tartanunk a remény fáklyáját, tanítja a Szent Atya. A remény fáklyájának hordozója a család. Más szavakkal, a remény forrása lehet a család. Miért lehet a remény forrása a család? Ferenc pápa a családok 10. világtalálkozóján mondotta, hogy a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. A pápa örök igazságot fogalmazott meg, ha valaki szerető családban növekszik, akkor megéli és gyakorolja az önzetlen szeretetet. Minél nagyobb a család, talán annál jobban. A mai egyre inkább individualizálódó, az önzés kísértésében élő ember számára hiteles, bár nem tökéletes családi élet remény lehet, hogy ne essen áldozatul az önzés világának, hanem a szeretett kapcsolatokban megélt élet kultúráját építse. A reményt, mivel végső célja a boldogító Istennel való találkozás, Isten erénynek is mondjuk, testvérei a hit és a szeretet. Az őszinte hitben és szeretetben élő család áldássá válik önmaga és mások számára, amely Isten végtelen jóságát megtapasztalva mindig a remény forrása lesz. A családban várják a megfogant életet, elfogadják a gyermekeket és fölnevelik. Régen faluhelyén azt mondták arra, aki gyermeket vár, jövője van. Akinek pedig jövője van, az remél. Van remény arra, hogy a család élni fog az egyházban és a társadalomban. Van remény az egymás szerető és elfogadó szülőkre és gyermekekre. Van remény a nagyszülőkről való gondoskodásra. Aki megtanulja az együttműködést a családban, annak van reménye arra, hogy az egyház és a társadalom párbeszédre kész, meghallgatni képes, befogadó tagja lesz. Reményünk, hogy hívő családjaink vonzzák az Isten kereső embereket, és felkeltik bennük is a vágyat a családi életre, az elköteleződésre. Ferenc pápa ezt is mondja, miközben érezzük, hogy mindannyian zarándokok vagyunk a földön, ahová az Úr azért helyezett bennünket, hogy műveljük és őrizzük azt, nem ulasszuk el útközben szemlélni a teremtés szépségét és gondozni közös otthonunkat. A család a természet szeretetével a teremtés védelem bölcsője is lehet. Az egymáshoz alkalmazkodni kész, párbeszédre nyitott család a béke reményét is hordozza, amelyre oly nagy szüksége van a mai világunknak. A béke mindig az emberi szívekből és a kisebb közösségekből indul. Így a család lehet a béke reményének hordozója is. Ahhoz, hogy segítsük a családokat a remény forrásaivá válni, szeretnék rátekinteni a családok és a remény nagypápájának, Szent II. János Pál pápának, aki jövőre lesz 20 éve, hogy elköltözött az örökké valóságba, 1995-ben megjelent írására, az Evangélium Vitae kezdetű enciklikájára. Legyen lelki olvasmányunk továbbá 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű a keresztény reményről szóló apostoli buzdítása, amely rámutat a két pápa lelki rokonságára. Szükségünk van a kisebb vagy nagyobb reményekre, amelyek napról napra megtartanak az úton. De ezek nem elegendőek anélkül, a nagy remény nélkül, amelynek felül kell múlnia az összes többit. Ez a nagy remény csak Isten lehet, aki átöleli az univerzumot, és adni és ajándékozni tudja nekünk azt, amire mi önmagunkban nem vagyunk képesek. Épp a megajándékozottság tartozik hozzá a reményhez. Isten a remény alapja, nem akármilyen Isten, hanem az az Isten, akinek emberi arca van, és aki mindvégig szeretett minket. Mindegyikünket és az emberiség egészét. Örömmel és reménnyel készülünk a családok május végi nemzetközi jubileumi zarándoklatára Rómába, október közepén pedig a 30. családkongresszusra, amelyet ezúttal Vácon rendezünk meg. Kedves magyar családok! A Szent Éva pápai bazilikák szent kapujának megnyitásával vette kezdetét Rómában, Magyarországon is minden megyéspüspök megnyitja a Szent Évet a saját egyházmegyéjében. De a legfontosabb, hogy a szívünket és családjaink szívét nyissuk ki Krisztus előtt, és ezzel a szívvel legyünk képesek szeretni embertársainkat. családreferens püspökként tudom, hogy határozottan védenünk kell a családjainkat a keresztény értékrenddel ellentétes gender ideológiától, az online világ káros tartalmaitól, az egyre gyakrabban kialakuló függőségektől azért, hogy legkisebb közösségeink a reménység tiszta forrásai maradjanak. Munkatársaimmal a Szentében azon fáradozunk majd, hogy a Szent Atya szavaival élve a Szentévet intenzív hittel, élő reménnyel és tevékeny szeretettel ünnepeljük meg családjainkban is. Ehhez kérem Isten áldását rátok, köszönöm hűséges szereteteteket, advent elejétől kezdve a Szentév kapujában a szeppőtelen szűz pártfogását kérve imádkozom értetek. Marton Zsolt, váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke. Jézus szüleinek jeruzsálemi zarándoklata címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Család vasárnapjára.
Szent Év. A 2025-ös Szent Évre hangolódva, Szent Család vasárnapján, Lukács evangéliumának első mondata így hangzik. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Olvassuk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41. versben. Ez a kijelentés nem csupán témegállapítás, hanem a zarándoklat lényegére világít rá. Aki úton van, látja az őt körülvevő világot, és miközben előre halad, a külső látás belső látássá alakulhat át, és a megérintettségek révén válik zarándokká. A külső törvény kényszere megszűnik, és a Szentlélek által szívbe írt törvény lelkesíti az úton lévőt. A zarándok célja eljutni a templomhoz, amely aztán a belső templomra, a Szentlélek templomára irányítja a figyelmet. A külső törvény megtartása nem válik fölöslegessé, hiszen az megtart a keretben, és így még közelebb kerül a zarándok önmagához, így Istenhez és másokhoz is. Sőt, rádöbben arra is, hogy maga a Szentlélek hordozza, irányítja őt. A külső út belső úttá válik, s a magányos ember már nincs többé egyedül. Másokkal együtt még inkább egy házban lakóvá válik. Erősödik hitében, növekszik reménye és szeretete. Ez az zarándoklat célja. Mária és József tudták ezt, amikor elindultak. Az élő, szerető Isten megtapasztalása indítja őket útnak újra meg újra. Ezt a tapasztalatot adják át a gyermek Jézusnak. Ebben a szerető légkörben nevelik a fiút, és viszik magukkal, a templom felé. Amikor véget ér a külső zarándoklat, lélekben megerősödve fordulnak vissza, és közben elvesztik a gyermeket. Keresni kezdik őt. Hol találják meg? Ott, ahová vitték. Amikor rátalálnak, a gyermek tudatos válasza megdöbbenti őket. Atya dolgaiban kell lennie. Jézus érti már a zarándoklat lényegét, s ebben a tudatosságban növekedik, bölcsességben és kedvességben, Isten is az emberek előtt. Amikor valaki zarándokká válik, a külső törvényt teljesíti továbbra is, de már egy belső szabadsággal. A Szentlélektől kapott belső szabadság ez, amely többé nem hagy nyugton, hanem tovább késztet új lépésekre Isten felé, a másik ember felé, önmagam felé. Ha valaki megragad a kívülről érkező törvény teljesítésének szintjén, élete beszűkül. Elfogy a hit és a remény, szeretet nélküli vallásossággá merevedik élete. Ha a Szentlélek áttör a külső világból a belső világba, lendületet kap az élet. Mária és József elveszítik a gyermeket, hogy visszakapják a felnőtt fiút. A gyermekről alkotott régi képük megváltozik, és közben ők maguk is változnak. Ez a Szent Év célja. Legyen bátorságom elveszíteni, elengedni a bennem élő képeket, s a Szentlélek segítségével felismerjem a kapuban álló új képeket, amelyek közelebb visznek az élő Istenhez. Ezt jelképezi a Szent Kapu is, amelyet a Szentében átlépünk, s így megváltozhatunk. Átváltozhatunk másokkal együtt, a Szentlélekben. Egy házban, megújulva másokkal.
Ez a megújulás örömöt szül, amelyet nem tudok és nem is akarok magamnak megtartani. Megosztom másokkal. Jubilálok. Jubileumi öröm ez. A régi képek és elképzelések nem rosszak, csak már halottak. Ezért kell elengednem azokat. Másképp nem lesz részem megújulásban, igazi örömben. És akkor a szent év lelkes, örömteljes ünneplése, vagyis az igazi jubileum elmaradt. Ahol csak kötelesség van, ott nincs krisztusi életvitel. A megszokás kísértése veszélyes. Jó időnként feltenni a mérteket, mert észtesen veszem, s a megszokás gyorsan rabbá tesz. A Szentlélek pedig ezt végképp nem akarja. Kutatók egy csoportja, 5 majmot zárt be egy ketrecbe. Középre egy létrát helyeztek, majd annak tetejére több banánt. Amikor az egyik majom felmászott a létrán a banánért, a kutatók egy vödörvizet zúdítottak a másik 4 majom nyakába. Minden alkalommal, amikor egy majom megpróbált felmászni a létrán, leöntötték a többieket hideg vízzel. Hamarosan meg is tanulták a majmok, hogy aki el akar indulni a létrán, azt meg kell akadályozni, mert ha nem, jön a hideg zuhany fentről. Nem sok idő kellett, hogy egyik majom se próbálkozzon felmászni a létrán. Banán ide, banán oda. Ezek után a tudósok lecserélték az egyik majmot egy újra. Az új majom természetesen rögtön elindult a létrán, de a többi majom visszahúzta őt, pedig már nem is kaptak hideg zuhanyt. Az új majom persze nem értette, hogy miért kapja a verést, de pár alkalom után megtanulta, hogy a létrán nem mehet fel. Ezután lecseréltek még egy majmot, és ugyanez történt. Elindult a létrán, és rögtön kapott is érte. Ami furcsa, hogy az előző új majom is részt vett a verésben, holott nem tudta miértjét, hiszen ő sosem kapott vizet a nyakába. A harmadik, negyedik és végül az 5. majomban is megismétlődött ugyanez a történet. Most már nincs senki az eredeti 5 majomból. Senki nem tudja, miért nem lehet felmászni arra a létrára. Senki nem érti, miért nem lehet elindulni a banánért. Mégsem másznak fel érte. Miért? Ha megkérdeznénk őket és tudnának beszélni, valószínűleg ezt válaszolnák. Nem tudom. Egyszerűen errefelé így működnek a dolgok. Ez mindig így volt, és ezt így kell tenni. Lehet, hogy épp feltesszük a kérdést önmagunknak. Miért tesszük folyton azt, amit általában teszünk, amikor léteznek más utak, más megoldások is? Milyen irányba fejlődünk, ha mindig csak a régi, kitaposott utat követjük? Csak ülünk lenne a létre alatt, és valódi ok nélkül megtámadunk bárkit, aki őszinte szívvel kérdéseket tesz fel. És csak ülünk a létre alatt, éhesen. Már a banán sem kell. A szent év kezdetén legyen bátorságom kilépni magamból. Menjek a belső úton, hallgassam a szent lelket. A zarándoklat azért szükséges, hogy rádöbbenjek arra, amit Anthony de Melo, jezsuita szerzet és így fogalmaz meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert már halott. Tanulni lehet, és kell is belőle. El is kell siratni, ha szükséges. De túl sokat siránkozni fölötte nem érdemes. Induljunk. Gyertek!
Sajgó Balázs atyaján mélykedését hallották Szent Család vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, Szent Család vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Kedély
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus templomi bemutatása alkalmával Anna szerepe ugyanaz, mint Simeoné. Tanúskodik arról, hogy egy gyermekre, azaz Jézusra várt a választott nép, benne valósult meg Isten ígérete, ő a megváltó. Lukács evangélista beszámolója több dolgot rögzít Annáról, amelyek közül minden bizonnyal vallásos buzgósága a legfontosabb. Buzgóságát jelzi, hogy nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Az evangélista nem jegyzi le Anna szavait, nem tesz említést külön neki adott kinyilatkoztatásáról és arról sem, hogy eltöltötte volna a Szentlélek, amely elemek Simeon esetében nagy hangsúlyt kaptak. Ehelyett buzgó imádságát, bőtölését, szolgálatát és több évtizedes hűségét emeli ki, amelyek érdemessé tették arra, hogy megláthassa a megváltót, akire ő és nemzedéke várakozott. Újabb elemként jelenik meg, hogy az általa felismert igazságról másoknak beszélni kezd, azaz tanúságot tesz a jelenlévők előtt arról, hogy a templomba hozott újszülött gyermekben, Jézusban felismeri a megváltót. bízni abban, hogy Isten ígérete valóra fog válni, hűséggel és kitartással várni a megvalósulást, buzgón imádkozni Istenhez, és a hit szemével felismerni a megváltót, mindezt megtanulhatjuk Anna asszonytól.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 36-os, a 18-as és a 35-ös hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 36-os, a 18-as és a 35-ös csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.